Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mindenütt tegyék le a fegyvert és hallják meg a békét kérő nép kiáltását, kérte Ferenc pápa vasárnap délben. A Szentatya a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálatok jubileuma alkalmából a vatikáni Szent Péter bazilikában bemutatott ünnepélyes szentmise végén elimádkozta a hívekkel a vasárnap délben szokásos Mária imát, az úrangyalát. Emlékeztetett arra, hogy az egyház tanítása szerint a katonáknak a népek biztonsága és szabadsága fölött kell őrködniük. A digitális állampolgárság alkalmazással csaknem 200 állami weboldalra lehet belépni, ilyen például az ESJA is, ahol az adónak 1%-át tudjuk felajánlani, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszteri biztos a közösségi oldalán közzétett videójában. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon több mint 53 ezer civil szervezet működik, tagjaik nagyon értékes munkát végeznek, közösségeket képviselnek, programokat szerveznek, őrzik a hagyományainkat. Adónk 1%-ának felajánlása minden évben egy jó lehetőség arra, hogy támogassuk a számunkra fontos civil szervezeteket vagy egyházakat. Ez nagy segítséget jelent nekik a mindennapi működésükhöz, mondta a miniszterelnöki biztos, kiemelte. Most arra az ügyintézés új korszakába léptünk a digitális állampolgárság alkalmazással, ugyanis csak nem 200 állami weboldalra lehet belépni. Ilyen például az ESJA is, ahol az adónk 1%-át tudjuk felajánlani. Február 12-én érkezik több mint 2,5 millió ember bankszámlájára a 13. havi nyugdíj, és az azt követő napokban a postások is megkezdik a kézbesítését, közölte a kormányszóvivő a Kossuth Rádió műsorában, amelyben a 13. havi nyugdíj megvédéséről szólva megerősítette. A kormány betartja az ígéretét. Vitályos Eszter a műsorban arról beszélt, Brüsszelben folyamatosan változtatni akarnak, a fenntarthatóságot akarják vizsgálni. Nem véletlen, hogy az Európai Bizottság, amikor az uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásairól volt szó, egész egyszerűen Magyarországra kényszerítette azt, hogy az OECD-vel készítessenek egy jelentést a nyugdíj fenntarthatóságáról, idézte fel. Vitályos Eszter szerint Brüsszel sok mindenbe szeretne beavatkozni, nem csak Magyarországon, hanem az uniós tagállamok belpolitikájában, amelyekről azt mondják, hogy először ajánlásokat, irányelveket adnak, aztán kiderül, hogy ezek valójában kötelezettségek lennének, mondjuk az uniós források megszerzéséhez, tette hozzá. A tavaly megkötött bérmegállapodás hatására a minimálbér 2025-ben 9%-kal, 2026-ban 13%, 2027-ben 14%-kal emelkedik. Mindez pedig 3 év alatt több mint 40%-os növekedés, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője az M1 aktuális csatornán. Palóc André hozzátette, a minimálbér torlasztó hatással bír a bérekre, és azt látni, hogy a reálkeresetek is egyre inkább növekednek ennek köszönhetően. Utóbbi azért fontos, mert azt a reálkeresett csökkenést, amit az infláció elvitt a háború kitörését követően, vissza kell építeni, fűzte hozzá. A szóvivő jelezte, már tavaly is tartós reálbéremelkedés volt, és ez várható idén is. A kormány 21 pontos gazdaságpolitikai akcióterve is arról szól, hogy a bérek vásárló ereje idén valóban növekedni tudjon. Vége azoknak az időknek, amikor a globalista elit külföldről finanszírozott szervezeteket, médiát és politikai hálózatokat felhasználva ásta alá a demokratikus kormányokat és irányította a közbeszédet. Magyarország felszámolja a hálózatokat és elvágja pénzcsapjaikat, jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Kovács Zoltán bejegyzésében a király mesztelen felkiáltással azt írta, A történelem legnagyobb nemzetközi liberális botránya bontakozik ki a szemünk előtt, amit kapkodva próbál eltusolni a balliberális oldal, de Donald Trump amerikai elnök megválasztásával a baloldali liberális hálózat összeomlása megállíthatatlanná vált. Végül az időjárásról. A Dunántúl nagyobb részén erősen felhős, borult lesz az ég. Máshogy derült vagy gyengén fátyolos napos idő várható. Csapadék általában nem lesz, de délnyugaton jelentéktelen szitálás előfordulhat. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 3 és 9 fok között alakul. Híreket hallottak.
Röbb képtelenség ebben a csökkenésben tévedésig
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A közelmúltban, 89 éves korában elhunyt Kővári József műkőkészítő, kőfaragó. Most Olá László, egykori alsózsolcai polgármester szavait idézem. Miként az esthajnal csendjében zengő harangszó halkan elhal, halkan elhalt, elzengett a dal. Tompa Mihály verse jutott eszembe, amikor melbevágott a hír, meghalt Kővári Jóska. Mindenki Dodia. Tőzsgyökeres zsolcai ember volt, aki az idő múlásával egyre nagyobb tekintélyt vívott ki magának. Faragta a követ, emléket állított halottainknak. Tevékeny szerepet játszott a rendszerváltás utáni években településünk mindennap életében. Éveken át az ő keze nyomán szólalt meg a református templom harangja. Igazi jó ember volt, akit mindenki tisztelt és szeretett. Most érte szól a harang. Idéztem tehát ezeket a sorokat és gondolatokat Olá Lászlótól, egykori alsózsolcai polgármestertől. A mai műsorban a közelmúltban elhunyt Kővári József műkőkészítő kőfaragóra emlékezem egy 2013-ban vele készített riportommal.
Mikor fogalmazódott meg önben először, hogy ha nagy lesz, akkor mi szeretne lenni.
Kialakult ez már elég korán, hogy a műkőkészítéssel szeretne foglalkozni? Ez nem is volt kérdéses?
Nem volt kérdéses, mert ezt eldöntöttem még én 13-14 éves koromban, hogy én építőipari dolgozó szeretnék lenni, és valami szép szobrászati kőfaragással foglalkozni.
Mi indította el önben az érdeklődést? Miért vált az ön számára vonzóvá ez a szakma?
Ez inkább egy olyan kézműves munka, mert vésővel, kalapáccsal kell dolgozni, faragni, és van egy gipsz gömblabdaszerűség, és abból egy fejet ugye az embernek ki kell faragni, dolgozni egy képről, oda néz, ide néz, és faragja, csinálja, és megtetszett nekem ez a szakma, és ezért jelentkeztem én, mint gyerek, majd 15 éves koromban, és 3 évet tanultam, 3 évig, és utána aztán a szakmát folytattam, vállalati szinten.
Tanulmányait is akkor tudatosan már így választotta meg. Volt ilyen szak, hogy műkőkészítő, kőfaragó szakma?
Igen, volt. Hát még nagyon hiányos volt ez, mert nem sokan voltak a múltba, abban az időben, az 50-es évektől.
Körülbelül hányan lehettek?
Hát itt Miskolcon volt, vagy 4 ember, aki aktív. Már azok is öregek voltak, idősebbek. 4 ember, akivel találkoztam én, mint gyerek.
Kik voltak a mesterei? Kiktől tudott tanulni?
Volt például Varga Sándor, az egy öreg kőfaragó volt, nagyon aranyos, kedves ember volt, nem volt durva, 6-szor is elmondott egyet, hogy ezt így, fiam, ezt így kell csinálni.
De legalább így meg tudták jegyezni.
Így fogod megtanulni, és így fogod megszeretni, ha szépen beszélni, nem durván, mert akkor elmegy a kedved a szép munkától, úgyhogy ez nagyon megfogott engemet, hogy...
Akkor volt türelme a tanárának és a mesterének a diákokhoz?
Volt türelme, volt. Hát én is szerény kis gyerek voltam, én nem nagy képüsködtem, hogy jaj, mert most ezt nem csinálom, mert ez így. Megkedveltem, és azért folytattam, csináltam végig.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy mit is jelent a műkőkészítő, kőfaragó kifejezés. Mi is a feladata egy műkőkészítőnek, kőfaragónak?
A múltban akkor nagyon kézügyesség kellett, hogy az ember tudjon valamit alkotni. Most egy sablonos munka, beöntik ebbe, abba először is ki kellett gyurmából dolgozni, azt a bármi legyen az.
Beszéljünk az alapanyagról. Mi az alapanyag?
Az alapanyag az egy mészkő zúzalék. Mészkő zúzalék, hát most már úgy hívják, hogy finom beton, de az csak marad műkőnek. Az megmarad műkőnek, és az szépen kicsiszolni, faragni, ilyen mintát bele faragni, rózsát bele lehet faragni a műkőbe, szépen ki lehet. Hát itt is van nagyon sok a temetőn, hogy a saját anyagjából van kifaragva a rózsa.
Ebben segíti önt egy sablon?
Na, ebben nem, a rózsafaragásban nem segít, az annak kézügyességnek és vésőnek kell lenni, olyan vésőnek, kalapácsnak, hogy azt ki lehessen faragni szépen.
És ha már megemlítettük a vésőt, a kalapácsot, milyen szerszámokra van szüksége egy kőfaragónak?
Hát ehhez csak vídiás véső kell.
Az mit jelent?
Vídiából van a feje része, a hegye. A hegye az vídiából van, és... Akkor van egy ilyen fakalapács, gömbölyű fakalapács, nem fénykalapáccsal, vassal, hanem fakalapáccsal, szépen azzal kell. Egyenletes ütéssel, nem lehet nagyobbat ütni, vagy kisebbet, mert akkor repet, csorbul, törik, és akkor az már nem szép.
Ezt is érzéssel kell csinálni.
Érzéssel kell ezt is csinálni, mert akkor lesz csak szép alkotás.
Térjünk vissza a pályafutásához. Elvégezte az iskolát, és aztán kikerült a nagybetűs életbe. Hol dolgozott, és hol talált munkát, munkahelyet?
Hát én akkor, mikor ezt elvégeztem az iskolát, minden, én maradtam ottan tovább.
Miskolcon?
114-es építőipari szakközépiskola volt az, hogy ott tanultam, és utána vállalathoz visszakerültem, és ottan brigárvezető lettem még ráadásul fiatalon, akkor később majd már az a 70-es évek elején tanulókat kaptam, első éves, másodéves, harmadéves tanulókat, és azokkal is foglalkoztam, úgyhogy, és ott maradtam a vállalatnál, 28 évet dolgoztam le egy húzomban.
Mi volt ott a feladata, miket készített, mivel foglalkozott a vállalatnál?
Hát a vállalatnál ott már kint építkezésen dolgoztunk, lépcsőt csinálni, ablakkönyöklőt, párkányt fent a ereszalat, úgy csináltuk, hogy ereszalat, ott párkányt csinálni, hát helyszínen dolgoztunk. Viszont télen meg bent műhelybe előregyártás volt, lépcső, ablakkönyöklő, konzolok, ilyen dolgokat, bábuk, ilyeneket csináltunk. Szép munka volt, de már annak, aki szereti, hát aki csak összegányolna, stb. Minden, az ne is válasszon ilyen pályát.
A 28 év után pedig úgy döntött, hogy eljön a vállalattól, és főállásban foglalkozik a műkőkészítéssel, kőfaragással. 1976 és 78 között azonban még másodállásban is végezte ezt a munkát, tehát másodállásban is vállalt feladatokat. Aztán miért döntött amellett, hogy a vállalatot otthagyja, és kiváltja a vállalkozói igazolványt?
Igazolványt? Hát azért, mert nagyon sok, már nem bírtam, mert nagyon sok itthoni munkám is volt, és a vállalati szinten és másodállásként, meg idehaza is dolgozni, éjfélekig dolgoztam, ugyanúgy a temetőn, mint kislakásoknál, úgyhogy nagyon sok párkányokat csinálni helyszínen, itt Zsolcán is tudok mutatni olyat, és már nem bírtam dolgozni, hogy két lovat egyel ülni nem lehet, így aztán fogtam, és kiváltottam a vállalkozóit, és így egy munkahelyem lett. A Bájémnél a 28 év az nagyon szép idő volt, mert nekem egy perc igazolatlan napom nem volt, én mindig pontos ember voltam, úgyhogy szerettek is, bizalmi voltam, szakszervezeti bizalmi lettem, akkor jutalmakat kaptam, üdülést, Balatonfüred, meg Keszthely, úgyhogy már a kiosztón is kaptam, mikor már vállalkozó lettem, úgyhogy... És itt Zsolcán is megszerettek, mert szép munkát, jó munkát végeztem, határidős munkát, persze, nem majd holnap, hanem ha valamit az ember vállal, akkor azt a tessék teljesíteni, és akkor lesz ember az ember.
Egyedül dolgozott, vagy voltak munkatársai, segítőtársai?
Voltak munkatársaim, és voltak nagyon rendes emberek is, de voltak nagyon huncutok is, és hát sokan dolgoztak nálam, mert volt olyan, hogy 16 ember is dolgozott.
Ez a szakma inkább egy magányos szakma, vagy csapatmunkában lehet szépet alkotni ebben a szakmában? Ön hogyan látja?
Hát ha olyan a csapat, hogy egyetért, és egy a csapat, akkor szép munkát tud végezni csapatmunkában is, de hogyha ide húz, oda húz, akkor már, és én még rádolgozzak arra, hogy én hozzam helyre az ő munkáját, hogy én ne kapjak valami rossz szót a megrendelőtől, vagy a kuncsaftól, akkor nekem kell megcsinálni.
Az ön tapasztalata mi volt? Egyedül volt jó dolgozni, vagy csapatban szeretett dolgozni?
Hát inkább egyedül, mert ha volt két ember, vagy három ember, csak elég egy ember is ahhoz, hogy én megálljak, mert rögtön megállt, valamit mond, akkor a kéz már megállt, és akkor már nem ott vagyok, ahol abba hagytam. Úgyhogy azért jobb egyedül dolgozni az ilyen munkába, mert akkor jó a munka, akkor pontos a munka, akkor szép.
Építkezésekhez is hívták önt, valamint a temetőt többször megemlítette. A temetőn több olyan síremléket is láthatunk, amelyek mind a mai napig az ön kezemunkáját dicsérik. Az évek alatt voltak-e olyan megrendelések, olyan feladatok, amelyek valami miatt emlékezetesek az ön számára?
Voltak. Hát
ezek közül ki tudnánk emelni egyet-kettőt?
Rosszat mostan, vagy jót emeljek ki?
Hát elsősorban jóra vagyok kíváncsi, de amilyet szeretne.
Volt. Nagyon sok. Hogy bizony szép ajándékokat is kaptam, meg dicséretet kaptam mellé, hogy szép munka volt. Én mindig úgy voltam, hogy lehetetlent nem ismertem soha, csak tehetetlenséget. És addig gondolkoztam, hát főleg este, meg éjszaka dolgozott az agyam, hogy jaj, ez hogy kéne, ez mi lesz, hogy lesz, minden, de hál' Istennek sikerült megteremteni, megcsinálni, és utána, amikor átadtam azt a munkát, csak a szép szót kaptam, a dicséretet, hogy hát ez most, hogy mondjam, Dodi, mert úgy ismernek jobban.
Így van, Alsó Zsolcán úgy ismerik önt, hogy Dodi. Igen. Lehet arról tudni valamit, hogy ez a becenév honnan ered?
Ez a becenév, 2 éves voltam, és olyan kis dundi kövér voltam, azt úgy mentem, mint a hízott kacsa. És a keresztanyám elnevezett Dodinak. És ez azóta rajtam maradt a Dodi. És így, hogyha szólnak bárhol, például nagyon sokat a temetőn is szóltak, hogy Dodi, 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 Dodi bács, akkor odafigyeltem. De ha szóltak, hogy Józsi bácsi, Jóska, ki tudja, melyik Jóskának szóltak, vagy mi, akkor már én nem figyeltem oda. De már itt is úgy hívnak mindenütt. Az egész Zsolca úgy hív.
Megszerette ezt a becenevet is, meg, az élete részévé vált.
Megszerettem, mert hát az, hogy mint anyukám, melyik a szüleim még zsolcaiak voltak, apám még Miskolc édesapa, és hát felkerültek ők Pestre, otthon panziumjuk volt, stb. Én Dunakeszin születtem, és hazahoztak a nagymamához, és itt maradtam, és a nagymama nevelt 14 éves koromig. De a munkából mai napig is. Még most is elmotoszkálok, eltevékenykedek, de már nem nagyon engednek.
De szép emlékeket őriz a gyermekkorával kapcsolatosan is, hiszen ahogy beszél nekem, csillogó szemekkel beszél a régi szép emlékekről.
Hát igen, mert nem volt nekem rossz életem, mert mindenki szeretett már akkor is. Már akkor is, mint kis gyereket, mert olyan kis fürge eleven voltam. Nem van kis, tudjam, hogy lökd odé, vagy menj arré, vagy mit tudom én, hanem fürge voltam, és szerettek.
Talán ez a közvetlenségének is köszönhető, hogy szeret beszélgetni az emberekkel, szeret kommunikálni, és mindenkihez van egy jó szava.
Van, igen, én előtérbe helyezem azt a tiszteletadást. Annyit adok, amennyit kapok, vagy fordítva lehet mondani, hogy amennyit adnak, annyit adok. Én tiszteletbe tartok mindenkit is. Én rosszat nem tudok mondani senkire. Ő olyan lett, ő legyen olyan én. Ilyen lettem, legyek ilyen. És én tartsam meg a magamnak a becsületét.
Térjünk még vissza a munkájához. Volt-e kedvenc munkája? Olyan munka, amire mai napig szívesen emlékszik vissza? Valami miatt büszke arra a munkára? Tudunk ilyet említeni?
Tudunk. Én nekem a leggyakoribb is volt, meg azt szerettem meg a legjobban, mikor lépcsőt kellett csinálni.
Miért?
Mert volt egy épületben egy kar lépcső, abban volt 11 fok. 11 fok. És most azt úgy beosztani, hogy a szélességre is, magasságra is az egyforma legyen. Mert ha már egy lépcsőfok egy centivel magasabb volt, akkor megakadt a cipőorra. És azt tartottam mindig előtérbe, hogy az nekem pontos legyen, ha így felülről belenézett, csak egy lépcsőfokot látott a felsőt. Mert a többi mind egybefutott, úgyhogy az volt a legkedvesebb munkám, amit szerettem csinálni.
saját magának készítette valami olyan dolgot, amelyet mind a mai napig becsben tart és őriz, hiszen ahogy beléptem ide az udvarukra, természetesen azért virágtartókat, minden más műköves tárgyat láthattam, de hát van ezek közül kedvence, ami a sajátja, és amitől semmi pénzért nem válna meg?
Hát például a szalonnasütő, amit gyártok, most nincsen, az egy ilyen egyedi darab, azt én találtam ki. Én találtam ki, hogy na én ezt meg fogom csinálni, nem is láttam még sehol, csak így magam ezek, na ezt meg fogom csinálni, mert jónak is tartom, szépnek is, és lássam azt, hogy ez az én alkotásom. Hogy ebben nem segített senki se, erről nem volt rajz, erről nem volt terv, erről nem volt semmi, hanem ön gondolkodásom szerint csináltam meg, és azt tartom előtérbe.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, szeretném megemlíteni azt a szép történetet, amely néhány évvel ezelőtt történt. Az alsózsolcai római katolikus templom közvetlen környezetében van egy szép Mária szobor, amelyet most gyönyörűen virágokkal díszítettek, egy virágos környezetbe helyeztek el, természetesen csináltak neki fedelet is, hogy az időjárás viszontagságaival szemben ellenállóbb legyen, és ehhez a Mária szoborhoz önnek kötődése van. Nem is akárhogyan. Miért?
Igen, van, mert azt a lakitelekről hoztam én azt a szobrot, nagyon, hát megtetszett. Az oda való, csak volt egy bánatom nagyon, mert hallottam, hogy az elveszett.
De a Jóisten segítségével időközben meglett.
Igen, a Jóisten segítségével rátaláltak, hogy hova volt eldugva állítólag.
És most visszakerült az eredeti helyére.
És én akkor úgy döntöttem, hogy ez akár mibe fog kerülni, vagy akár, hogy én ezt elhozom, megveszem, és én ezt, mert ezt nem én faragtam, nem én csináltam, úgyhogy oda szántam.
Már így is vásárolta meg, ez egy fehér Mária, tehát nem színes.
Nem, fehér.
Ez műkőből készült Mária szobor, és így is vásárolta meg ezzel a céllal, hogy az alsózsolcai római katolikus templomnak, egyháznak felajánlja?
Igen, ezzel. És ezt mondtam akkor a plébános úrnak, hogy majd elhozom, jó, hozzad, már Dodi, úgy mondom, hozzad, és nagyon örült ő is neki, úgyhogy én ezt oda szántam, és örömmel, tiszta szívvel adtam én aztat.
Volt ennek valamilyen célja, valamilyen fogadás, valamilyen hálaadás, köszönetnyilvánítás miatt fogalmazódott meg önben az, hogy szeretné ezt a Mária szobrot felajánlani a római katolikus templomnak?
Az egész család katolikus. Hát én is egy köszönettel tartoztam akkor, meg még mai napig is egy köszönettel tartozom, és én azért hoztam eztet, és azért ajándékoztam a katolikus egyháznak.
1979-től 2006-ig dolgozott.
Dolgoztam.
És nyugdíjba mikor vonult?
95-ben lettem nyugdíjas. Akkor voltam 60 éves.
És utána még jó néhány évig dolgozott.
Dolgoztam utána még egészen 2006-ig, 2005-ig.
És akkor 2005-2006 tájékán végleg letette a szerszámokat, végleg letette idézőjelben a lantot, és azóta már nem foglalkozik ezzel a hivatással, szakmával, nem faragja a követ és nem készít műkövet?
Én még mai napig is csinálnám, attól függetlenül, hogy szívre műtöttek, de még mai napig is óvatosan, szépen, nyugodtan el tudnám végezni, csak nem lehet, nem szabad. Mivel, hogy nincs vállalkozó igazolvány, nem tevékenykedhetek, nem dolgozhatok. De ezt abba hagyni nem szabad, mert az ember abba hagyja ennyi év után, akkor a pacskert feldobja egy-két hónapon belül. Úgyhogy ezt nem szabad abba hagyni. Itthon szépen, nyugodtan, házilag készíteni, csinálni ezt, azt, amazt, nem is adom fel.
Ez is azt mutatja, hogy mennyire szereti a szakmáját, szeretem, és mind a mai szeretem, napig ez élteti, szeretem, hogy foglalkozhat vele.
És azt tud szép munkát végezni, aki szereti a szakmáját. Mert aki nem szeret, az csak összecsapja, összegánya, és abból nincsen semmi. És majd másnap gondolkozik rajta, hogy Istenem, hát mit csináltam én? Semmit. Rájön, hogy semmit nem csinált. Mert nem szép, nem jó, nem kell a kutyának se, csak szép munkával, mert megfizetve megvan. Megvan, megfizetve. Ebben mindig is jól lehetett keresni.
Hogyan tudná szavakkal megfogalmazni, miért szereti a szakmáját, és mit szeret ebben a szakmában?
A szépet és a jót. A szépet és a jót, azt lehet szeretni benne. Meg a jövedelmét is. Ez a három. Szép, jó legyen, akkor azt lehet szeretni.
Megemlítettük, hogy katolikus családba született, és szakmájából adódóan is, valamint hát mindig meghatározó volt az ön életében a Jóisten szeretete, a hit és a vallásosság. Mindig megsegítette önt a Jóisten.
Hát megsegített. Ugyanúgy most megsegített a betegségemben, mert már az utolsó 24-ben voltam, 80%-os érszűkületem volt, és gyűrűk vannak berakva, innen a lágyétől itt lőtték fel a gyűrűket, csövet tettek be ide, és megsegített a Jóisten, hogy még mai napig is itt vagyok, bírok, és csak abba bízok. Abba bízok. Én a mendemondákban, hogy erre én nem ülök fel, de a Jóisten meghallgatott, meg is fog még hallgatni, még élek. Mert Isten egy van. Egy van. És azt imádjuk és szeressük. Ennyit tudok mondani.
Az elmúlt percekben Kővári József műkőkészítő kőfaragóval beszélgettem, aki a közelmúltban 89 éves korában elhunyt. Ezzel a riporttal emlékeztem rá. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája: az emberi teremtést nem fogja kiváltani a mesterséges intelligencia, de hogyan éljünk vele? Beszélgetés Nyírő András szociológussal, történésszel, a Jókai Labor projekt vezetőjével, a mesterséges intelligencia nevelésben való felhasználásáról és az ezzel kapcsolatos vatikáni állásfoglalásokról.
Friss információ, nemrég adtunk hírt arról, hogy a Hittani Dikasztérium, illetve a Nevelés és Kultúra Dikasztérium egy közös jegyzéket adott ki éppen ezzel a témával kapcsolatban, hogy mik azok a szempontok, amelyek alapján érdemes, kell, vagy éppen nem szabad használni a mesterséges intelligenciát. Azért beszélgetünk Nyírő Andrással, mert egy olyan projektet vezettek be, hoztak létre Magyarországon, amely azt célozza éppen, hogy akár középiskolásoknak, vagy általában a nevelésben hogyan lehet a mesterséges intelligencia bevonásával közelebb vinni akár a szép irodalmat is, legyen az a 19. század jelesül Jókai.
Igen, nekünk ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy mit lehet kezdeni a mesterséges intelligenciával. Akkor, amikor elkezdtük ezeket a fejlesztéseket egy évvel ezelőtt, amikor kijött először a ChatGPT az új szolgáltatásaival, és mindenki számára elérhető lett ez a technológia, itt létrejött egy új intelligencia, ami nem szerves alapon, nem biológiai alapon jött létre, hanem gépek hozták létre, szilikon alapú, és hát ez egy kicsit olyan, mint hogyha tulajdonképpen egy másik világ küldöttével beszélgetne az ember. És hogy mi lesz így velünk? Hogyan lehet így haladni? Nekem ilyenkorú gyerekeim vannak, mit fognak ezek csinálni a munkaerőpiacon? Tehát ezek a kérdések, nem azt mondom, hogy motoszkáltak, hanem inkább robbantak szét az ember fejében, amikor ezt elkezdte használni. És hát az a kérdés, hogy mit lehet avval kezdeni, hogy itt van ez az új technológia, mit tudunk mondani a gyerekeinknek? Tehát alapvetően ez volt a fő kérdés, és hát így nagyon kapóra jött az, hogy a Petőfi Media Groupnak az egyik feladata az volt, hogy a Jókai évre készüljön föl, ugye most idén 200 éves, most van a bicentenárium a Jókainak, és tulajdonképpen így adódott, hogy Jókai, aki a jövő század regényét írta, aki teljesen nyitott volt az új technológiákra és az új világra, és fantasztikus elképzelései voltak, Vernével vetekedő víziói, hogy őt mutassuk meg mesterséges intelligenciával, és nézzük meg azt, hogy ha Jókai találkozik a mesterséges intelligenciával, akkor mi fog történni.
És mi történik?
Ugye az első dolog, amit megpróbáltunk összerakni, az, hogy néz ki az, hogyha egy ilyen mesterséges intelligencia modellbe belehelyezzük Jókai regényeit, és elkezdünk beszélgetni ebben a modellel. Ez tulajdonképpen viszonylag gyorsan elérhetővé vált ez a technológia, tehát egy fél év alatt ezt megnyitott az OpenAI, a ChatGPT, és lehetővé vált az, hogy akár egy egyszerű előfizetéssel is több könyvet vagy anyagot föltöltsünk, és utána erről beszélgessünk. És elindult egy párbeszéd, ami nagyon-nagyon érdekes volt. Nekem az egyik első kérdésem az volt, hogy mit gondol a mesterséges intelligencia, hogy olvassák-e a mai gyerekek, a mai fiatalok Jókait, vagy mi a véleménye. És azt gondoltam, hogy fogok majd kapni valami lila kedves mesét arról, hogy igen, Jókai mennyire fontos, stb., de nem, hanem egy nagyon árnyalt képet kaptam. Azt kaptam, hogy amit egyébként én magam is gondolok, hogy nagyon nehéz olvasmány a mai fiatalok számára, egy másik nyelven íródott, nagyon sok a tájleírás, hiszen akkor még nem volt mozgókép és fotó, tehát az emberek avval szórakoztak, hogy ezeket a szövegeket olvasták, de ma már sokkal gyorsabbra vágyunk, de ugyanakkor ezek a romantikus szövegek, ezek nagyon alkalmasak arra, hogy a fiatalokhoz közel hozzuk őket, mert tele vannak érzelmekkel és kapcsolatokkal, pont azokkal a témákkal, amik nekik fontosak. Ezt így egy válaszban megjött. Hát erre én úgy éreztem, hogy ez már nagyon érdekes, tehát hogy ezzel szívesen együtt vagyok és gondolkozom, és onnantól fogva gyakorlatilag egy ugyanolyan interjút készítettem, mint amiben mi most vagyunk. Elkezdtem kérdezgetni a ChatGPT-t, hogy akkor hogyan? Tehát hogyan tudnánk közelebb hozni, mik ezek az érzelmi szálak, és szépen kibomlott egy teljesen más olvasata a Jókai regényeknek, mint amit én mondjuk az általános iskolában tanultam. És ebből lett egy hatalmas nagy szövegkorpusz, szépen kigyűjtöttem ezeket a szövegeket, a kollégáimmal ezt együtt átnéztük, és utána arra gondoltunk, hogy ha ez a képi világ ilyen nehézkesen jön át szövegben, akkor nézzük meg, hogy a mesterséges intelligencia mit tud csinálni. És arra kértük a rendszert, hogy a Jókai leírásai alapján készítsen képeket. Mondjuk 18. századi vagy 19. századi festőknek a stílusában. És akkor elkezdtünk tovább gondolkozni, hogy mit lehetne csinálni. Itt már magyar tanárokkal közösen egy nagyon izgalmas műhelymunka alakult ki. A magyar tanárok számára ugye rögtön az első kérdés az volt, hogy miben tudja könnyíteni a munkájukat a mesterséges intelligencia. Milyen programot, milyen tanmenetet tudna írni, milyen ötleteket ad. És a kollega ezt ki is próbálta, és azt mondta, hogy tulajdonképpen nem rossz az a tanmenet, amit elkészített a ChatGPT, de az a helyzet, hogy azért ebben a formában nem lenne tanítható. Ugye a gyakorlatban, tehát ő egy gyakorlati ember, aki nem tudom, 15-20 éve tanít magyart, egy elit gimnáziumban, egyébként egy egyházi gimnáziumban, és azt mondja, hogy hát ez azért így nem tanítható, és akkor elkezdett rajta dolgozni, elkezdett rajta gondolkozni, és tulajdonképpen ezt a mintatantervet, amiben benne van egyrészt a ChatGPT használata, másrészt sok más multimédiás dolog, de akár olyan ötletek is, hogy hogyan lehet játszani Jókai kapcsán mindenféle számítógép nélkül, ebből összeállított egy tanmenetet, és most ez is elérhető a weboldalunkon. Tehát összeállítottunk egy olyan weboldalt, ahol ennek a képes összeállításnak az összes képét lehet látni, és egyébként lehet látni hozzá azt is, hogy a felhasználók, a tesztelők milyen kommenteket írtak hozzá, ami szerintem sokkal érdekesebb, mint maguk a képek. Másrészt pedig összeállítottunk egy saját GPT-t, egy mesterséges intelligencia programot, amin keresztül lehet beszélgetni és kérdéseket föltenni egy olyan mesterséges intelligencia programnak, amelyik 10-15 jókai regényt ismer nagyon alaposan. Úgyhogy ebből áll a weboldalunk, és ez a kísérlet, amit összeraktunk.
Élesben kipróbálták ezt, vagy ez még tesztfázisban van?
Kipróbáltuk, a szolgáltatás elérhető az interneten, és ennek alapján ilyen teszt tanításokat folytattak, és hát gyakorlatilag azóta nagyon sok visszajelzést kapunk az egész szolgáltatásról. Nagyon sokaknak megindította a fantáziáját ez a lehetőség, hogy a mesterséges intelligenciához hogy érdemes viszonyulni. Tudnék, az alapvető probléma az mégiscsak az, hogy az iskolákban, de a munkahelyeken is egy nagyon súlyos kérdés az, hogy mi legyen a viszonyunk ehhez a mesterséges intelligenciához. És itt jön a Vatikánnak az állásfoglalása, ami számomra nagyon fontos, és tulajdonképpen egy kicsit erre szerettem volna helyezni a hangsúlyt, hogy ennek egy olyan példát mutatni, ami valóban gyakorlatilag itt van. Tehát az állásfoglalás az tulajdonképpen arról szól, hogy ez egy eszköz, nem egy másik élőlény, nem egy ember, nem valaki, aki fölöttünk van, akinek nagyobb a tudása, akivel nekünk versenyezni kéne. Ez a mi asszisztensünk, egy segédlet, egy eszköz, egy ugyanolyan segédlet, mint régen az írógép volt, később a Google volt, vagy a számítógép, a Word. Egy eszköz, ami hatékonyabbá tudja tenni a munkánkat. De nekünk kell uralni, a mi javunkat kell szolgálni. Ez a vatikáni álláspontnak számomra a legfontosabb üzenete. És tulajdonképpen ezt próbálom mondani azoknak, akikkel együtt dolgozunk, vagy akik érdeklődnek az iránt, hogy hogy érdemes ezt használni. Tehát ebből az is következik, hogy én nem feltétlenül értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy tiltani kell ezt a dolgot. Tehát sokan egyetemeken is vannak ilyen állásfoglalások, hogy ne foglalkozzunk vele. Ez szerintem nem vezet sehova. És a Vatikánnak is tulajdonképpen egy nagyon fontos mondása ezekben az állásfoglalásokban, egy nagyon fontos mondat, hogy ez elkezdődött, ezt nem lehet visszatekerni a palackba. Tehát itt van velünk ez a mesterséges intelligencia, mindenkinek a telefonján ott van, nem lehet megkerülni. Tehát lehet egy darabig tiltani, lehet védekezni ellene, de sokkal jobb az, hogyha megtanuljuk azt, és megtanítjuk a gyerekeinknek azt, hogy ezt hogyan kell használni.
Mi a neve a projektnek?
Jókai, tehát ugye ebben van egy kis szójáték, mert jók után tettünk egy pontot, és így az AI, a mesterséges intelligencia angol rövidítése tulajdonképpen kiadja azt, hogy itt egy olyan projektről van szó, ami jókai műveit mutatja be a mesterséges intelligencia segítségével. Az a helyzet, hogy nagyon sokat fejlődik maga a mesterséges intelligencia, és ugye ez egy 2 éve közöttünk lévő technológia, és én az első napoktól fogva használom, és azt látom, hogy drámai sebességgel fejlődik, fölfoghatatlan. Én tényleg a 90-es évek elejétől követtem, és részt vettem az internet fejlődésében és alkalmazásaiban. Ott is nagyon gyors volt a fejlődés, de hát ott hetekben, hónapokban mértük a dolgokat. Itt viszont én azt látom, hogy napokban, meg néha órákban történnek olyan drámai változások, amiket korábban elképzelhetetlennek tartottunk. Tehát ugye a legfrissebb ilyen történet az az, hogy az Egyesült Államokban ugye a Trump elnök beiktatása után egy nappal bejelentettek egy 500 milliárd dolláros hatalmas nagy mesterséges intelligencia fejlesztést. És néhány órával később, de tényleg néhány órával később kiderült, hogy a kínaiak elindítottak egy olyan szolgáltatást, amit 6 millió dollárból hoztak létre, és versenyképes avval az OpenAI-jal, ami eddig hihetetlen mennyiségű pénzt emésztett föl. És ennek az lett a következménye, hogy egy tőzsdeválság alakult ki az összes mesterséges intelligenciás cég, de a technológiai cégeknek az papírja is annyit vesztettek, amiből 2 ilyen központot létre lehetne hozni, tehát a 500 milliárd dollár helyett 1 milliárd dolláros veszteséget éltek át ezek a cégek. Tudnék, kiderült az, hogy mindezt egyszerűbben is lehet csinálni, és ez néhány nap alatt történt. És hogy mennyire gyors az egésznek a mozgása, nekünk van most egy olyan feladatunk, hogy egy popzenei adatbázisnak a mesterséges intelligenciás bemutatását kell kialakítanunk, És ebben a projektben a kollégáim néhány nap alatt ki tudták próbálni, hogy mit hoz a kínai mesterséges intelligencia, hogy hogyan működik. Tehát ezek olyan léptékek és olyan viszonyok, amit tényleg nagyon nehéz fölfogni. És azt kell megértenünk, hogyha pedagógusokkal beszélünk, vagy olyanokkal, akik a jövő nemzedékét készítik föl, hogy a gyerekeink egy ilyen munkaerőpiacra fognak kikerülni. Ebben kell helytállniuk, egy olyan világban, ahol már a tárgyszerű tudás, a konkrét tematikus tudás, a lexikális tudás igazából teljesen leértékelődött. De ebben nem azt mondom, hogy erre nincsen szükség, mert ahhoz, hogy tudjunk érvelni, hogy tudjunk gondolkozni, hogy ki tudjuk használni ezeket a szoftvereket, ahol szükségünk van tárgyi tudásra. Tudnunk kell, hogy mikor volt a Mohácsi rész, és mikor született Jókai ahhoz, hogy értelmes mondatokat tudjunk megfogalmazni, hogy a kultúránkról, a közösségünkről tudjunk nyilatkozni. De ennek az értéke, a munkaerőpiaci értéke a nulla lesz, hiszen bármilyen információt bármikor elő lehet állítani. Tehát erre egyetlen egy példát mondanék, ami nagyon plasztikus. Az egészségügyben, ugye, hogyha az ember kap egy leletet, akkor általában az szokott lenni, hogyha ez a lelet egy kicsit ijesztő, akkor az ember elmegy egy másik orvoshoz, adott esetben egy magánorvoshoz, és meghallgatja, hogy mit mond erről a leletről. És ugye ezért fizet adott esetben mondjuk 30-40 ezer forintot. Most az a helyzet, hogyha ezt a leletet lefényképezzük, és a mesterséges intelligenciának odaadjuk, akkor ugyanazt a véleményt fogjuk megkapni, amit egy orvos így el tud mondani. Ezt az Egyesült Államokban sokat tesztelték, mi is nézegettük itt az eredményeket, orvosokkal konzultáltunk, hogy ezek mennyire megbízhatóak ezek az elemzések, és hát azt mondják, hogy igen, gyakorlatilag ezekből az adatokból ide lehet eljutni. Az egy nagy kérdés, hogy mondjuk például egy orvos egy másod véleményével mire fog tudni jutni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz szükség orvosra, ez azt jelenti, hogy az orvos is, a páciens is ugyanazokhoz az információkhoz és ugyanazokhoz a következtetésekhez tud hozzájutni, és ez fölértékeli az orvosnak a tapasztalatát, a személyes, az emberi tapasztalatát. Ha ezt eszközként tudja használni, és azt tudja mondani, hogy rendben van, nem avval terhelem az agyamat, hogy ezeket az adatokat végignézem és elemzem, hanem ezt megkapom az asszisztensemtől, aki ebben az esetben egy digitális asszisztens, akkor tud avval foglalkozni, ami a legfontosabb a betegével. Tud vele beszélgetni, el tudja neki mondani, hogy mi a probléma, el tudja mondani azt, hogy hogyan lehet tovább lépni. És ugyanígy a tanárnál is, hogyha azt látjuk, hogy a gyerekünk adott esetben egy szöveget például mesterséges intelligenciával fordít le, nem biztos, hogy ez a világ vége. Lehet, hogy több szöveget fog tudni olvasni.
Tehát nyilván az embernek kell egy nagy tudás, lexikai tudás is a fejében, egy rendszerezés, és annak az elvnek a képessége, hogy ezeket az információkat aztán szelektálja, és akkor megmondja, hogy ez a gép ezt csinálja, az a gép pedig azt csinálja. Tulajdonképpen ez egy újabb, mondjuk ilyen háztartási alkalmazottként is felfogható.
Igen, csak ugye a tanárok számára, akik a jövő nemzedékét készítik föl, nekik az a kérdés, hogy hogyan tudják ezt megmagyarázni értelmesen a gyerekeknek. Tehát hogyan tudja motiválni azt a fiatalt arra, hogy tanuljon meg mondjuk azt a 300-400 évszámot, amit annak idején nekem meg kellett tanulnom az érettségére, hogyan tudjuk ezt elérni akkor, amikor ezt a 300-400 évszámot két mozdulattal ki lehet listázni. Azt gondolom, hogy ehhez tényleg újfajta pedagógiai modellek kellenek, újfajta megközelítések kellenek, hogy megértessük a gyerekekkel is, és valahogy elfogadtassuk azt, hogy ebben a világban is szükség van tárgyi tudásra, mert anélkül nincs kultúra.
Talán, hogyha sikerélményt adunk nekik, én azt gondolom, hogy azzal lehet őket ösztönözni, illetve azzal, hogy a befektetett munka az arányos azzal, hogy ki mennyire elégedett önmagával. Tehát, hogyha én lemásolom a pattársamról, vagy megkérdezem a mesterséges intelligenciától, az ugyanaz, mert nem én vagyok az, aki ezt tudja, és aki ehhez úgy jutott hozzá, hogy a saját agy munkáján keresztül. Tehát szerintem ezt kell megérteniük valahogy, egyszerűen edzeni kell az agyunkat, különben nem fog úgy működni, ahogy működhetne.
Ez nagyon érdekes, amit mond, mert az én számomra volt egy nagyon fontos pont, amikor ezt valaki elmagyarázta, amit most ön mondott, és ugye úgy fáradtság, tehát hogy az eredményhez fáradtságra van szükség. Nick Cave nevű zenésznek valaki elküldött a mesterséges intelligencia által gyártott Nick Cave-szerű verseket. Tehát nagyjából ugyanazt csinálta, amit mi csináltunk a Jókaival. Nick Cave verseit próbálta reprodukáltatni mesterséges intelligenciával, és elégedett is volt vele, elküldte az énekesnek avval, hogy na, akkor most itt van, és tessék. És a Nick Cave a következőt válaszolta erre. A Jóisten 6 nap alatt teremtette a világot, és a 7. megpihent. És azért pihent meg, mert fáradt volt. És azért volt fáradt, mert teremtett. És minden teremtéshez fáradtságra van szükség. És teremtés nincsen fáradtság nélkül, tehát hogyha te odaülsz a gép elé, és ki nyersz ebből valamennyi szöveget, az sosem lesz művészet. Amikor én írtam ezeket a verseket, mondja Nick Cave, akkor én szenvedtem, vagy szerettem. Voltak bennem érzelmek, a gépben nincsen. És ez egy nagyon szép gondolat, nekem nagyon tetszik, hogy valóban az, amit mondod, csak alátámasztani tudom ebből az idézettel, és megerősíteni, hogy igen, az emberi teremtésre, a szellemi munkára nagyon nagy szükség van, és nem fogja kiváltani a mesterséges intelligencia. Maximum hatékonyabbá tesz minket, ahogy a háztartási gépes példájában is szerepel, ugye attól, hogy vannak porszívóink, meg vasalóink, nem dolgozunk kevesebbet, ezt minden háziasszony és mindenki, aki háztartást vezet, tudja. A Vatikánnak az álláspontja az azért hihetetlenül fontos, mert azt mondja, hogy nem feltétlenül a nagy szervezetektől kell várnunk. Természetesen jó az, hogyha a nagy szervezetek lépnek ebben, és vannak is ilyen kezdeményezései, még a Vatikánnak is. De azt mondja, hogy rajtunk felhasználókon áll az, hogy hogyan használjuk ezt a dolgot, hiszen a legvégén nekünk fogják eladni ezeket a szolgáltatásokat, és hogyha mi jó dolgokra akarjuk használni, és egészséges dolgokra akarjuk használni, akkor az egész történet egy jó irányba tud elmenni.
Akkor éljünk ezzel a felelősséggel és a lehetőséggel is, és barátkozzunk ezek szerint a mesterséges intelligenciával. Köszönöm szépen Nyílő Andrásnak, hogy ezt megosztotta velünk, és akkor mindenkit arra buzdítok, hogy nézzen körül az interneten, és keresse a Jókai projektet. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk hangzott el. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Yeah. A nap verse.
Rakovszky Zsuzsa, Vissza út az időben. Mikor részgyűrű voltam, tűzbe dobtak. Mikor vakmacska felmosó vödörbe. Király voltam, hóhér kezére adtak. Övcsat, 5000 évre lemerültem a földbe. Esernyőnyél karokkal, golyvás nyakkal guggoltam a sárszínű folyónál, legyek felhőiben. Kövön lepényt sütöttem egykedvűn, míg a holtak száz számra úsztak el a napban égő vizen. Öreg asszony is voltam, csak ődöngtem egész nap hálóinkben, a falnak sérelmeim soroltam. Rablók oroszták el megsárgult kombinémat, fél paprikámat, még gyufát vettem a boltban. Égő házban vizes dézsába fultam, az ütközetben ott hagytam a lábam. Zsarnok anyám árnyékában fakultam. Disznók faltak föl egy parasztudvar porában. Mindig sűrűbb sötétekbe fúródtam. Egész az idő pereméig estem, mintha vonatból éjjel. Nem láttam már, csak szórtan derengő létezőket. De még ott is kerestem a célt, okot vagy bűnt, ami miatt. De végül ott sem volt semmi. Csak valami fal. Azon túl csak a semmi. Azon innen a kék űr lassan kiégő csillagaival.
Rakovszky Zsuzsa Visszaút az időben című versét Havas Judit előadásában hallották. Rakovszky Zsuzsa Kossuth Díjas magyar író, költő, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Sopronban született 1950. december 4-én. A soproni Martos Flóra gimnáziumban érettségizett 1969-ben. Egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdte, majd a második évtől Budapesten folytatta, magyar-angol szakos tanári diplomát szerzett. 1975 és 78 között az Állami Gorki könyvtárban, 78 és 81 között az ELTE angol tanszékének könyvtárában volt könyvtáros, 1982-től 86-ig szerkesztő a Helikon kiadónál. Azóta szabad foglalkozású fordításokból él. 1997. szeptemberétől szerződéses munkatársként egy évig részt vett a Beszélő szerkesztésében. 1988-tól 4 hónapig a Soros Alapítvány költészeti ösztöndíjasa volt Londonban. 1990-ben az Iowai Nemzetközi Írókongresszus, majd 1994-ben a Poetry International vendége. 1974-től 81-ig volt házas, 92-ben született fiúgyermekét egyedül nevelte fel. Sopronban él, elsősorban angol, amerikai költőket és prózát fordít, verseit kezdetektől fogva általános kritikai elismerés fogadta.
A nap imája.
Minél jobban múlik az idő, Uram, bennem annál jobban növekszik a vágy, hogy bár csak tehetnék valamit egyik-másik lélek javára. Igen, sokszor úgy érzem magam, mint aki nagy kincset őriz, s szeretne abból mindenkinek juttatni. Annyira a szívemre vettem a sok lélek elkárhozását, hogy nem tudok hová lenni a fájdalomtól. Uram, könyörgök, ejtsd valamiképpen módját, hogy én is tehessek valamit. Legalább néhány lelket tudjak megnyerni számodra. Ha már egyéb nem telik is tőlem, legalább imádságommal legyek képes valamit elérni.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!